Folytassuk a Monitor délután. Csütörtök van délután 5:30 múlt egy pár perce, és én nagyon boldog vagyok, mert újra Karácsonyi Dáviddal beszélgethetek, aki Ausztráliában fogadja a hívásomat. Két keréken a Vasfüggöny mögé utazunk majd. Földrajztudományi Intézet tudományos munkatárs, geográfus, magyar földrajztudós vagy, és hát sokszor beszélgettünk már Ausztráliáról, most pedig akkor kerekezzünk a Vasfüggöny mögé. Neked ez a két kerék, ez azért gyakran előkerül, hogy látom a munkásságodban.
Egy ausztráliai ismerősöm, vagy kollégám, egyetemi kollégám, egy idősebb prof, évek óta sztorizott nekem arról, hogy amikor ő fiatal egyetemista volt, 1982 őszén, ő körbejárta Magyarországot is két keréken, kerékpáron. Ugye ő kanadai születés, és Kanadába járt egyetemre, ott nőtt föl, és aztán ez egy hosszabb európai kerékpártúrának, a fiatal egyetemisták kerékpártúrájának volt a része, és így került 1982 szürke novemberében Magyarországra, és ezt a sztorit nekem annyiszor elmondta, meg egy hihetetlen, tehát én is elég sokat beszélek, de ő aztán még bőbeszédűbb nálam, és olyan lelkesedéssel mesélte el ezt az egészet, hogy úgy gondoltam, hogy ezt valahogy a földgömbbe is ilyen tálalható formába kéne tenni, és hát ugye az egész cikknek a narratívája az onnan indul ki, hogy az útleírások azok ilyen érdekes dolgok, de itt nem csak ilyen híres utazóknak vannak útleírásai, hanem bizony az internet korszak előttről is vannak ilyen útleírások, amiket érdemes szemlézni, és itt, amit konkrétan szemléztünk ebbe a cikkbe, az a Pascal, tehát ismerősöm neve ugye Pascal, a Pascalnak a hazaírt, tehát a Kanadába hazapostázott leveleiből szemléztünk ebben a cikkben, és az egésznek az apropója az volt, hogy az ő nyugati szemüvegén keresztül mutassuk meg a késő Kádár-kor, vagy a ugye 82. novemberen mi volt ekkor, ugye ekkor halt meg Brezsnyev. Egy szürke novemberi időt képzeljünk el, ugye zsigulik, ladák, trabantok, varbúrok,
panelházak,
füst, érted, tehát szénfüst, vagy nem tudom, tehát a tarlóégetés, ugye el tudunk kezdeni, hogy milyen egy november Magyarországon amúgy is szürke, hát még 1982-ben ugye milyen szürke lehet. Hozzáteszem, hogy én 1982-ben novemberében még mindösszesen csak egy éves voltam. Tehát nagyon érdekes volt a levelei alapján, a hazaért levelei alapján visszatekinteni ebbe a világba, és a cikkbe írtam egy ilyen gondolatot is, hogy hát ez egy olyan világ, ami talán így soha nem is létezett ebbe a formájába, de reméljük, hogy soha nem is tér vissza Magyarországra. Ugye ez, hogy soha nem is létezett itt, igazából arra szerettem volna utalni, hogy ezek az útleírások sokszor azért ilyen nagyon szubjektív és eltúlzott dolgok, és ezek nem csak az ilyen átlag embereknek a beszámolóira igaz, hanem ez igaz a nagyobb, híresebb utazók, földrajztudósoknak a beszámolóira is, hogy ezek sajnos sokszor tele vannak, vagy hát nem sajnos, ugye ilyen kiszínezett történetekkel, tehát hogy azok se tekinthetők egy teljesen objektív forrásnak, így miért ne tekinthetnénk erre az anyagra is egy érdekes és izgalmas anyagra, ami ráadásul mi rólunk vetít ki egy ilyen görbe tükröt, vagy saját magunkról, magyarokról, hogy mi milyenek voltunk 1982-ben.
Az jutott eszembe, hogy ha most elmennék hozzád Ausztráliába, és ott beülnék egy jó kocsmába, és ott mesélnének nekem mindenfélét, ugye? Sztoriznának. Hát annak lehet, hogy a felesem igaz, de én azt hazaírnám meg még fotóz. Hát igen, szóval ez egy ilyen görbe tükör, de mi minden volt ebben a tükörben? Hogy értékeled ezt a kordokumentumot?
Igen, tehát ez tényleg egy kordokumentumnak tekinthető. Ugye ami nagyon érdekes, hogy volt ehhez egy rakat megsárgult dia
fotó,
is. Ugye nyilván ez még a digitális fényképezés előtti korszak. Tehát ez egy több hónapos út volt, amiből körülbelül 2 hetet töltöttek Magyarországon. Tehát ez körülbelül Magyarországon egy olyan 20 körüli dia kép készülhetett. Ugye ezek aztán Kanadában a kanadai teleket ugye túlélték, majd ugye az előhívott diák aztán itt Darwinban, a trópusi forróságban is léteztek ugye több évtizedet, és ugye ezután lett beszkennelve az egész, tehát itt ugye ezzel egy munka is volt, hogy ezt az egész archívumot ugye beszkenneltük egyáltalán, hogy ugye ezt a földgömb olvasóinak is láthatóvá tegyük. És hát ugye tehát Sopronnál léptek be Magyarországra, és akkor ugye Budapesten eltöltöttek, tehát a Duna mentén eljutottak ugye Budapestre, Budapesten eltöltöttek jó pár napot, majd pedig a Duna mentén, a Dunántúli oldalán ugye letekerve délre, ugye Mohácsnál hagyták el Magyarországot. És hát voltak ilyen nagyon jó sztoriaik is, hogy például a fényképezni tilos táblákból tudták, hogy hol vannak az orosz laktanyák. Vagy mondjuk Pászkálnak a legnagyobb sztoria az az volt, hogy keresett bicikli belsőt a kerékpárjára, és nem talált amerikai méretet, és végül is Budapesten talált amerikai méretet, mert ez ilyen, nem tudom, ez ilyen, annyira nem értek hozzá, tehát ezek ilyen külön méretek voltak. Tehát amerikai méret, de made in USSR volt ráírva, tehát Szovjetunióban gyártott amerikai méret, és azon poénkodtak a haverjaival, hogy hát ebből kéne hazavinni egy csomót, mert hogy ezt azon ilyen szuvenírként többszörös áron el lehet adni. Ugye azt írták, hogy minden fillérekbe került, illetve azt is írták még a levelekbe, hogy a Pepsi Cola az egy ilyen, tehát hogy az egy ilyen nemzeti ital volt szinte, mert minden boltba kapható volt.
Te kicsit előbb jöttek volna, nem találtak volna Pepsi Cola.
Hát az biztos, de ez már, tehát ez már nekem is ilyen gyerekkori emlékeket így felidézett. Azt mondta, hogy a tömegközlekedés nagyon olcsó volt, írt az ilyen lóetetőkről. Én ezt gyerekkoromban, én ezt a szüleimtől így hallottam, hogy lóetetőknek hívták Pesten, meg vidéken, és az ilyen önkiszolgáló éttermeket, bocsánat. Tehát önkiszolgáló étterem volt ennek a hivatalos neve. Az nekik egy külön élmény és egy külön millió volt, amit ott taglaltak a levelekben. És hát ami nagyon érdekes volt, hogy amikor ugye közeledtek az országhatár fele, meg hát eleve amerre jártak, ők nagyon érdekesek voltak, és sokszor a hatóságoknak ugye gyanúsak is. Volt egy ilyen külön sztori, hogy az első éjszakát Csornán töltötték egy motelben, és ott ennek a helyi szállónak a vezetőjével aztán szóba legyettek egy tolmácson keresztül, tehát valami fickó, aki tudott angolul, az segített nekik ugye tolmácsolni, és nagyon érdekes volt, mert először beszélgettek egy üveg bor mellett, kiderült, hogy nem csak a szállodának a vezetője ez az illető, hanem a helyi pártitkár is, most ezt nem tudom pontosan, hogy ez a városi pártitkár, vagy valami egyéb, és aztán tartott nekik egy, ugye nyugatról jött fiataloknak egy feltágítót is rögtön arról, hogy a Lengyelországban ugye ekkor volt a szükségállapot, hogy ez miről is szól éppen. Mesélte Pászkál, hogy ezt készségesen el is fogadták, ezt a magyarázatot, vagy logikusnak tűnt, de utána, amikor már megittak egy-két pohár bort, akkor azt kezdte el kérdezni, hogy a gyerekeit hogyan tudná nyugatra jutatni, vagy hogy valami segítség, ahol megérkeznek, hogy valahol ebbe tudnának-e segíteni neki. Hát ugye nem nagyon tudtak ebben segíteni, mert hát itt ugye ilyen biciklis egyetemistákról volt szó, akik maguk is ugye fillérekből utaztak, tehát nem ők voltak azok, akik itt ilyen problémákat meg tudnak oldani.
De hát akkor a pártitkár ingadozott, mint a középparasztok. Szerint az ideológia.
Hát a pártitkár ingadozott, egyébként ő volt a szálloda menedzsere, meg a pártitkár is egyben, és ugye amikor meg a déli határhoz közeledtek, ott meg az volt, hogy a mélységi, ugye jugoszláv határ, egykori ugye jugoszláv határ, tehát a mélységi ellenőrzésbe ugye többször is beleakadtak, és mondta, hogy a határ előtt legutoljára egy ilyen terepruhás, vagy álcaruhás fickó ugrott rájuk a fáról az országútra, és rájuk fogta a géppisztolyt, hogy mit csinálnak, és hogy igazolják magukat. Szóval, hogy ez a millió így masszívan átjött. De ami érdekes, hogy az útjukat folytatták a Balkán felé, tehát az egykori Jugoszláviába léptek át, ugye udvarnál, majd pedig később Bulgáriába. És ilyen nagyon érdekes, abszolút kordokumentum élmény, hogy volt egy olyan fénykép, ahol Pászkál ül a biciklin, és a bicikliére rá van rakva egy nagy zászlórúd, azon a vörös csillagos jugoszláv zászló lobog, és azt mondta, hogy ő teljesen értetlenül állt azelőtt, hogy mindenhol ki van rakva a jugoszláv zászló, de hogy fúj a szél, és senki nem törődik azzal, hogy ezeket a zászlókat lefújja a sárba a szél, és hogy ő fölvett egyet, és hogy kitűzte a biciklijére, mert hogy ez mégis milyen, milyen tiszteletlenség, hogy a sárba vannak lenne a zászlók. Ugye ez a Jugoszlávia alapításának az ünnepe volt, vagy az évfordulója, és ugye ez volt talán az egyik leggyűlöltebb ünnep például a helyi horvát lakosság körében, és ugye udvar, ugye ott horvát, a mai Horvátország fele léptek át. Tehát már akkor lehetett látni ezt, hogy amit ugye a kívülálló az nem is sejtett, hogy...
Hogy került a zászló a földre?
Hogy került a zászló a földre, és miért nem törődik ezzel ki semmit. És akkor ugye aztán jöttek ezek a bürokratikus kötekedések is, hogy Nis után visszafordították őket a bulgár-jugoszláv határól, mert közölték velük, hogy Bulgáriába csak úgy léphetnek be, hogyha Nisbe csomagküldeményként feladják a kerékpárjaikat, és vonattal lépnek át, és végül is valami hosszas várakozás után, tehát több napos várakozás után végül is Szófiába valahogy a postán kapták vissza a bicikliüket, és így folytathatták később az utat. Tehát ezek a fajta ilyen bürokratikus őrületek, amelyek nekem azért voltak nagyon szimpatikusak, mert ugye én már szerencsés vagyok, és egy olyan világban éltem föl, nőttem föl, hogy a határon nekem nem kellett összerezzenni mondjuk a szüleimmel ellentétben, viszont a keleti posztszovjet térségbe tett utazásaim során, mondjuk egy orosz-ukrán határon, ugye ez még a háború előtti időkről beszélek, vagy a 2014 előtti időkről beszélek, vagy egy belarusz-ukrán határon, vagy egy moldáv-ukrán határon, azért az emberben ott volt az abszem, és mentek ezek a kötekedések, és hát az, hogy órákat áll ott az ember, mire átjut egyáltalán a határon, úgyhogy senki más nincs a határállomáson, csak ugye a sok bürokratikus intézni való van, amit el
meg a packázás. Intézni.
Igen. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amik a cikkből nekem nagyon visszajöttek, úgyhogy ez Magyarország, tehát hogy Pascal úgy szemlélte Magyarországot 1982-ben, mint ahogy én mondjuk 2010-ben mondjuk Ukrajnát megéltem, vagy Oroszországot megéltem, vagy Belaruszt megéltem. És ez az, ami nekem nagyon tetszett ebben az írásban, a leveleiben, a képeiben, és ez az, amit megpróbáltam valahogy visszaadni a földgömb olvasóinak.
Tudod, mi az izgalmas, mi jutott eszem, hogy vajon azóta Pascal volt-e Magyarországon, vagy volt-e a régióban?
Nem járt soha többet, azóta nem járt Magyarországon. Mert ez a poén.
Igen, mert az izgalmas lenne, hogyha most lenne egy összevetése. Hát nagyon szépen köszönöm neked, mindig lenyűgözve hallgatlak, ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így összetudtátok rakni. Mi lesz a következő?
A következő földgömb számba, ugye ez a főszerkesztő Nagy Balázson múlik, de most Vietnámról írtam egy anyagot neki, úgyhogy meglátjuk, hogy ez a következő, vagy az utána levő számban fog-e megjelenni. Egyébként ezeket a vietnámi úti élményeket nem csak a földgömb hasábjain, hanem a GeoGulliver YouTube csatornán is feldolgozom, tehát ilyen vlog videók formájában ez ott is elérhető, ha esetleg valakit érdekel, GeoGulliver kétellel keressen rá a YouTube-on is.
Oké, megkeresünk ott is újra. Nagyon szépen köszönöm, akkor nagyon jó ausztráliai tartózkodás továbbra is Karácsonyi Dávidnak, aki a Földrajztudományi Intézet tudományos munkatársa, magyar földrajztudós geográfus, két keréken a vasfüggöny mögé pillanthattunk be. Nagyon szépen köszönöm neked, Dávid, és szép napot!
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.